Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota, akit 12 éve ezen a napon választottak meg egyházfőnek. A Szentszék hangsúlyozta, hogy nem szerepel a napirenden semmilyen rendkívüli esemény. A Vatikánban és az olaszországi templomokban a szentmiséken emlékeznek meg az évfordulóról. Napra pontosan ugyanis 12 évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg Jorge Mario Bergoglio-t, a katolikus egyház 266. pápájának, aki Assisi Szent Ferenc tiszteletére a Ferenc nevet vette fel. A Szentatyát jelenleg a Gemelli klinikán kezelik. A katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtését, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Elindult a nevezés a görög-katolikus Pray and Run futózarándoklatra, amelyet április 26-án szombaton rendeznek meg Máriapócson. A Pray and Run futózarándoklat és családi futófesztivál idén a Krisztus sebeit érintő Szent Tamás apostolhoz kapcsolódik. Örök célunk az érintés, megérintődés, az ebből fakadó remény és hit. Ezt állítja a fókuszba az esemény. Nemzeti kegyhelyünkön a hitünkért futhatunk, a közösségünkért, vagy csupán a mozgás öröméért. Mindenképp számítunk rád, írják a szervezők. A Kassai Görögkatolikus Egyházmegye 2008-ban jött létre, a Miskolci pedig idén ünnepli egyházmegyei rangra emelésének 10. évfordulóját. A két egyházmegye között már évek óta tart az együttműködés, a lelkipásztori segítségnyújtás. Március elején a Kassai Hivatal munkatársai szakmai látogatást tettek Miskolcon, Orosz Atanász görögkatolikus megyéspüspök meghívására. A vendégek a magyarországi görögkatolikus egyház történelmébe, értékeibe is bepillantást nyerhettek. A görögkatolikusok évszázados öröksége című kiállításon a Herman Otto Múzeumban. A rendszerváltás óta soha nem látott lehetőségek vannak ma az aktív életmód, a szabadidősport és az élménysport területén. A cél az, hogy megteremtsék az egészségesebb életfeltételeit, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a kormány azon döntésével, hogy a népegészségügyi termékadó 10%-a azonnal megjelenik a költségvetésükben, óriásit léphetnek előre az egészséges életmód infrastruktúrális feltételeinek megteremtésében és szemléletformálásában. Beszámolt arról is, hogy 2,5 éve 100 civil szervezettel közösen dolgoznak az aktív életmód stratégián. Nemzeti létezésünk alapja, hogy vannak szabadságharcaink, függetlenségi törekvéseink, és csak az a nemzet tudott fennmaradni a történelemben, amelynek vannak saját függetlenségére emlékeztető ünnepnapjai, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a nemzeti ünnephez kötődő állami elismerések átadásán. Rétvári Bence köszöntőjében azt mondta, a Kárpát-medencének ez a bőséges területe mindig vonzó volt a birodalmak számára, ezért minden nemzedéknek meg kellett védenie a beavatkozási kísérletektől. Március 15-e olyan ünnep, amely egyesíteni tudja a nemzetet, a nemzet szabadságban gondolkodó tagjait. Az elmúlt évek járvánnyal, gazdasági nehézséggel, háborúval terhelt időszaka megmutatta, hogy a mentális egészségnek mennyire meghatározó szerepe van. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége iroda átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges fejlődése, így a lelki egészségük is fontos alapja társadalmunknak. Ezért is támogatja a kormány a telefonos lelkisegély szolgálatok működését, ahol önkéntesen fogadják a segítségre szorulók hívásait. A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton a március 15-i nemzeti ünnepen is országszerte várható zápor, zivatar, és majd csak vasárnap csökken a csapadék esélye. A szél élénk, olykor erős, viharos lesz, és a hőmérséklet is visszaesik. Ez derül ki a Hungarometer Nonprofit Zrt. Hétvégi előrejelzéséből. Most lássuk a ma esti időjárásunkat. A csapadék gócok megszűnnek, a gomoly felhők összeesnek, kiderül az ég. Hajnalban újból eleredhet az eső. A szél veszít erejéből, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
A nap verse.
Gulyás Pál, az evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét és térdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, és most se tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják a föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Hogy hult a földön végig vére, az emberiség ősbűnére, midőn ment vissza a halálhoz, ment vissza az egek urához. Karját az ég felé emelte, s elszállt fölötte a föld lelke, új lélek költözött a holdba, új teremtés a búzsbolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűz rendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könny tartja most a létünk, ez a könyhhoz jövendőt nékünk. Ha ez a könny most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna, folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak. Szikla zuhanna a zöld fűre, s a levegő elsötétülne.
Gulyás Pál az Evangélium című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Gulyás Pál magyar költő, tanár Debrecenben született 1899-ben. A debreceni református kollégiumban tanult. Első műve 1923-ban jelent meg. Alapító tagja volt a debreceni Adi Társaságnak, melyben később vezető tisztséget töltött be. 1928-ban a Napkelet költői pályázatán első díjat nyert. 34-ben Fülep Lajossal és Németh Lászlóval együtt szervezője, főszerkesztője volt a Népi Írók lapjának, a Válasznak. Élete utolsó éveiben szoros szellemi kapcsolatot ápolt Hamvas Bélával. A Népi Írók csoportjához tartozó eredeti hangú, erőteljesen gondolati jellegű lírikus volt. A világnyelveken kívül finnül, ógörögül, izlandi nyelven és románul olvasott. A vidéki irodalom fontosságát hangsúlyozta, és Debrecenben kívánt szellemi központot kialakítani. Gulyás Pál Debrecenben hunyt el 1944-ben.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját, az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1967. március 6-án hunyt el Kodály Zoltán Kossuth díjas zeneszerző, népzenekutató, zenetudós, akadémikus. Mai műsorunkban két igazán jelentős művét, a Marosszéki Táncok című táncrondóját, valamint a Budavári Tedeumot ismerhetik meg. Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című táncrondója zongora művészek és szimfonikus zenekarok repertoárján egyaránt szerepel. Az 1927-ben elkészült szóló zongora változat meghangszereléséhez a világhírű karmester Arturo Toscanini adta a legfontosabb impulzust, amikor a Psalmus Hungaricus 1928. októberi milánói bemutatója után új Kodály művet akart repertoárjára venni. A hangszerelt változat ősbemutatójára 1930. november 28-án került sor a Dresdai Operaházban, ahol az Exische Staatskapelle karmestere Fritz Busch volt. A közhiedelem szerint a mű első elhangzásakor Arturo Toscanini vezényelte a New Yorki Filharmonikus Zenekart, ezt az előadást azonban még a Dohnányi Ernő által vezényelt magyarországi bemutató is megelőzte 1930. december 1-én. Az, hogy korábban Toscaninivel kapcsolták össze az ősbemutatót, lehetséges, hogy inkább csak üzleti fogás volt, hiszen ez jóval nagyobb reklámot jelentett a műnek, és ezáltal a kiadónak is. A Marosszéki Táncok minden esetre kiemelten sikeresnek bizonyult, bő két év alatt több mint 40 alkalommal szólalt meg a zenekari változat Európában és Amerikában, a legnagyobb karmesterek például Ormándy Jenő, Reiner Frigyes és Harry Wood vették repertoárjukra, és ez volt Kodály első zenekari műve, amely a Szovjetunióban is elhangzott. Kodály Zoltán így fogalmaz a partitúrához fűzött előszavában. Talán nem véletlen, hogy mindmáig Marosszék őrzött meg legtöbbet a régi népi táncenéből, s hogy egy-egy darabnak más vidéken is Marosszéki a neve. S valóban, bármi különös, éppen Marosszéken gyűjtött dallam nem került bele a kompozícióba, a benne hallható dallamok azonban műfai tánctipológiai értelemben mégis marosszékiek. E népi táncokat Kodály variációs rondóformába rendezte, a rondótéma variált visszatérései három epizódot, gyors, lassú, gyors fognak közre, végül egy pesgő finálé zárja a művet. A rondó téma dallama eredetileg gyors tánc volt, amelyet Kodály negyedére lelassítva dolgozott fel, első elhangzásakor verbunkos kísérettel ellátva, majd különböző harmóniai és karakterváltozatokban. Az első epizód eredetileg fúvós hangszere játszott gyors táncdallam, a második szintén fúvós hangszeres improvizatív lassú tétel, míg a harmadik epizód és a művet záró finálé lendületes néptánc, melyben a hangszeres népzene cifrázatait egy hatalmas műzenei fokozás keretei közé illesztette be a zeneszerző. Most hallgassuk meg a Marosszéki Táncokat a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. elhangzott Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című táncrondója a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kodály rokon szenvezett a népi írók mozgalmával, tiltakozott a faji megkülönböztetésen alapuló törvények ellen. 1942-ben 60. születésnapján a kormánytól is kapott kitüntetést, egy évvel később a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be, írta Kodály 1944-ben. A II. Világháború alatt mentette az üldözötteket, majd neki is bujkálnia kellett, de közben befejezte Missa Brevisét. Ez lett a főváros II. Világháború utáni első zenei bemutatója. Kodály nem volt forradalmi újító, inkább megőrző, összegző művész. Kórusművei a vokális zenének csak Palesztrinához hasonlítható csúcspontját jelentik, zeneszerzői munkásságának legkiemelkedőbb darabja a Psalmus és a Budavári Tedeum. Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, téged, örök Atya Isten, mind egész föld áld és tisztel. Így ad hálát Kodály Zoltán akkora keresztény himnusz szavaival, 1936-ban írott Tedeumában, melyet Budavári Tedeum címen ismerünk. 1936 tavaszán Budapest polgármestere Szendi Károly kérte fel Kodályt egy kompozíció megírására, melyel Buda töröktől való visszafoglalásának 250. évfordulóját kívánták megünnepelni. Kodály 2 hónap alatt készült el a Tedeum megzenésítésével, az ősbemutatóra 1936. szeptember 2-án a budavári Nagyboldogasszony templomban, ismertebb nevén a Mátyás templomban került sor, a templom karnagya Sugár Viktor vezényletével. A 4 szólóénekesre, vegyeskarra, orgonára és zenekarra írott Tedeum ugyanakkor hamar eljutott a hangversenytermekbe is. A londoni rádió stúdió koncertjét 2 hónappal követte a Budapesti Operaház előadása, rangos szólisták, Bodó Erzsi, Basilides Mária, Rözler Endre és Székely Mihály, a Székes Fővárosi Énekkar és a Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában Dohnányi Ernő vezényletével. A Tedeum sikerét mutatja, hogy néhány éven belül Európa számos nagyvárosába, sőt a tengeren túlra is eljutott. A mai napig is inkább hangversenyeken hangzik el, ugyanis előadó apparátusa szétfeszíti az általában kisebb templomi együttesek korlátait. Zenei megfogalmazásában sem csak templomi előadás ideája lebeghetett Kodály előtt a Tedeum komponálása idején. A szöveg hangulati rezzüléseit hülyen visszaadó megzenésítésében számos különböző hangvétel találunk, s ezek közt egyházi és világi zenei kompozíciós technikák, a 19. századi romantikus zene gesztusai és magyar népzenei elemek egyaránt előfordulnak. Egy a Nyugat hasábjai megjelent kritika szerint hatalmas és odaadó pátos sikolyával indul a mű. A 7 forma 2 szélén is megjelenő fúga, illetve 2-s fúga az ellenpont, azaz az egyik legfontosabb egyházi zenei kifejezésmód képviselője. A mizerére misztikus, liturgikus imamormolás, míg a romantikus zene eszköztárát idézi több hatalmas fokozás vagy éppen fanfárzene. A magyar népzene pedig látens módon a háttérben van jelen az egész mű zenéjében. Szinte minden témán érezni lehet a magyar népzene hatását, elsősorban a kvárt hangközökből való építkezés okán. Ez a hangköz a művet indító fanfár hangjairól való legelső felfelé irányuló lépés, de ez uralja a karakteres fuga témát, s a záró szoprán szólóban is ez a legjellegzetesebb fordulat. Következzen tehát a Budavári Tedeum. A szólisták Andor Éva, Szirmai Márta, Réti József, Gregor József, közreműködik továbbá a Magyar Rádió és Televízió kórusa és zenekara Ferencsik János vezényletével. Elhangzott Kodály Zoltán, Budavári Tedeum. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es